Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, szintén Lukács evangéliumából a 7. fejezet 36. és 50. versei között lévő szakaszt olvasom a következőképpen. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyik nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástrom tartóban, megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Amikor pedig látta ez a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: ha ő proféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondandóm neked? Ő pedig így szólt: Mester, mondd. Jézus ezt mondta: egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyik szereti őt jobban? Simon így válaszolt: úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simon: látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására, ő pedig a könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt megcsókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: megbocsájtattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között: kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz: a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Krisztus Urunk földi működése óta eltelt 2000 év, sok víz lefolyt azóta a Dunán, meg a Jordánon, megváltozott-e a világ? És megváltoztunk-e a világban élő emberek mi, akik ennek a világnak részesei vagyunk? Mások vagyunk mi, akik egy kattintással az interneten keresztül elérjük a világ túloldalát? Mások vagyunk mi, akik mesterséges intelligenciákat használhatunk erre, arra, amarra? Mert én azt látom, hogy Jézusra a mai napig háromféleképpen tudunk reagálni. Elutasítjuk, legyintünk rá, vagy befogadjuk. És ez a három alapvető reakció, ez nem változott az elmúlt 2000 évben. És hogyha innen nézem, akkor azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy ezek a reakciók nagyon is biblikus karakterrajzok. Karakterrajzaink a Bibliában, a Bibliában leírt szereplőkben mi magunk öltünk testet, vagy lehet ezt nézni fordítva is. És innen érdemes egy picit ránézni a mai igehirdetési alapigére. Milyen karakterrajzokkal találkozunk ebben a történetben? Először is itt van a farizeus. Egy farizeus, aki azon biblikus kivételek közé tartozik, aki erősíti a szabályt, mert nem egyszerre perlekedik Jézussal, hanem ráadásul még vendégségbe is hívja. És ez sokkal nagyobb megbecsülés egyébként, mint amilyennek mi ma gondolnánk elsőre. De azért vannak itt ennél a farizeusnál hiányosságok és problémák. Mert hogy Jézus válaszából sok minden kiderül, ennek a farizeusnak a jelleméről, gondolkodásáról, abból a helyzetből, amiben ők ketten a többi vendég látottal jelen vannak. Szóval elhívja ez a farizeus Jézust vendégségbe, és ez önmagában véve nagy megbecsülést jelent az ókori Izraelben. Csak hogy a vendéglátásnak voltak illemszabályai. Nagyon fontos illemszabálya egy zsidó ember számára. Az volt a szokás, hogyha én a vendégségbe hívok valakit, és nincsen szolgám, de nálam nagyobb rangú, akkor én mosom meg a lábát, mielőtt belép a házamba. Ha vannak szolgáim, akkor a szolgáimra rá lehet bízni ezt a feladatot. Ha meghívok valakit, aki velem egyenlő rangú, társadalmilag, akkor nem kell letérdeljek, hogy megmossam a lábát, de ki kell készítenem a lábmosó vizet, mert azzal tisztelem meg, hogy mielőtt a házamba lép, megmoshatja a lábát, hogy ne hozza be az útporát és a koszt, hogy megtisztulva érkezzen a vendéglátásra. És Jézus válaszából egyértelműen kiderül, hogy ez a farizeus bizony nem készítette ki a lábmosó vizet. Miért? Picit olvasva a sorok között, egy-két halvány dolog felderenghet nekünk ennek a farizeusnak a jelleméről. Vagy nagyon szeleburdi figyelmetlen alak, aki hozzám hasonlóan valószínűleg nem mozgott jól az etikett és az illemszabályok mezején, vagy pedig nemes egyszerűséggel arról van szó, és ez a valószínűbb, hogy nem gondolta egyenrangú félnek Jézust. Meghívja, mert érdekli, mert a házának a reputációját kifelé mutatni kell, de nem készíti ki a lábmosó vizet. Ez már sok mindent elmond, és hogyha ehhez hozzá tesszük azt is, hogy hogyan reagál arra, amikor megjelenik ez a bűnös asszony, akkor még több minden kiderül az ő jelleméről, ugyanis azt mondja, hogy ha próféta volna Jézus, akkor tudná, hogy ki az, aki most megérinti. Mert hogy, és itt térjünk át a bűnös asszonyra, aki megjelenik a történetben. És ő az a karakterrajz, aki az alázattal Krisztus befogadó ember karakterrajza. Mert hogy nem tudunk meg sok mindent erről az asszonyról. A többi evangéliummal összeolvasva a történetet, egyesek azt feltételezik, hogy ez a Magdalai Mária. Én ezt egy picit túlzásnak tartom. Vagy nem feltétlenül tartom hiteles olvasatnak, nem kizárt. Azt viszont sejtem, hogy Lukács miért nem mond erről a sok mindent. És azért, kedves testvérek, mert nem az a lényeg, hogy ki ez az asszony. Hanem az a lényeg, hogy megjelenik ez az asszony, és már úgy jelenik meg, hogy ő a bűnös asszony. Akiről egy egész társadalom azt állítja, hogy bűnös. És Lukács nem áll neki sorolni a vétkeit, meg hogy miért rekesztik ki, és miért tartják bűnösnek. Az a lényeg, hogy megjön ez a bűnös asszony, aki mindenki által le van nézve, és térdet hajt a Krisztus lába előtt, és elkezdi lábmosó víz helyett a saját könnyeivel megmosni a lábát, és olajjal megkenni a mestert. És itt hadd nyissak egy izgalmas zárójelet. Olajjal megkenni az ókorban viszonylag ritka szituációkban lehetett valakit. Olajjal kenték meg a papot, mikor papi szolgálatba állították. A királyt, amikor a királyi uralmat a vállára helyezték. Olajjal kentek meg bizonyos helyzetekben prófétákat, akik a prófétai szolgálatra indultak el. De itt nem erről van szó. Hanem van egy nagyon izgalmas oldala ennek a Jézusi megkenésnek, mégpedig az, hogy olajjal megkenni valakit még akkor volt szokás, hogyha meghal és be kell balzsamozni. És hogyha kikacsintunk egy picit Lukács 7. fejezetéből a történet végére, vagy vége felé, a passió történet nagypénteki eseményeire, akkor azt látjuk, hogy Jézus balzsamozása elmarad, mert jön a szombat, és nincs rá idő. És a húsvét vasárnapi csoda az pont azért lesz hamar nyilvánvaló, mert a vasárnapi reggel első sugaraival indulnak az asszonyok, hogy az elmaradt balzsamozást bepótolják, és már a feltámadott Krisztussal találkoznak. Jézus nem kap balzsamozást, mikor meghal. De itt egy bűnös asszony nem a fejét keni meg, a lábát. Elkezdi alulról, ahogy ez a gyászszertartások szerint szokás volt. Ez az asszony akkor felismeri, hogy kivel áll szemben. Tudja, hogy ő lesz az a Krisztus, aki az életét adja a világért? Mennyivel másabb ez a megközelítés, mint a farizeusé? És akkor van még itt egy-két izgalmas dolog azzal kapcsolatban, amit Jézus ebben a helyzetben elmond és elmesél. Mert hát reagál a farizeus, ahogy reagál, miközben ott zokog Jézus lábánál az asszony. És Jézus mond egy nagyon meghökkentő példázatot, ami emberileg nézve minden csak nem logikus. Van egy hitelező, annak két hitelezettje, akik nem tudják törleszteni az adósságot, az egyiknek 50 dénár hitele van, a másiknak 500 dénár, és amikor kiderül, hogy nem tudják letörleszteni ezt az adósságot, akkor a hitelező úgy dönt, hogy elengedi az adósságot. Ilyet viszonylag ritkán látunk az emberi társadalmakban. És csak hogy értsük, hogy mi ez az 50 dénár meg 500 dénár, úgy viszonyításképpen mondom, hogy ezek nem voltak túlzó összegek, mint mondjuk a talentumos példázat. A toknál lehet olvasni, a talentum az eredetileg mértékegység, súlymértékegység, és aranyat, ezüstöt mértek talentumban, hozzávetőleg 43 kiló egy talentum. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy volt a 10 talentumos szolga, meg az 5 talentumos szolga, akkor ott ezt tessék felszorozni talentumonként 43 kilóval, aranyban. Ez meglehetősen nagy összeg, az egy túlzó összeg volt az ókorban. Az 50 dénár meg az 500 dénár ennyire nem volt túlzó, hitel, vagy hát összeg. A 1 dénár hozzávetőleg egy 4-tagú családnak az egyhavi megélhetését fedezte. Ez egy tetemes összegről beszélünk ókori szinten, de nem egy megugorhatatlan összegről. És mi a reakció? Az, hogy ezt az egyébként mérhető hitelállományt a hitelező elengedi. És akkor itt nem mehetünk el az elől, hogy nyilván a példázat sorai között olvasva egyértelműen értjük, hogy ki hitelez ennek a két hitelezetnek. Ki szereti jobban ezek után a hitelezőjét? Az, akinek 50 dénárt engedtek el, vagy az, akinek 500-at? És a farizeus megfejti a választ. Azt, akinek nyilván, akinek többet engedtek el. Ez egyértelmű. Hát, ha nekem engednének el 500 dénár tartozást, akkor én is nagyon boldog lennék. És akkor térjünk vissza a karakterrajzokhoz. Hogy hogyan fogadjuk a Krisztust. Megrántjuk rá a vállunkat. Elutasítjuk, vagy befogadjuk. Sokszor azért vagyunk bajban a krisztusi alapüzenettel, az ő megbocsájtásának és szeretetének az üzenetével, mert ahhoz, hogy ezt értékelni tudjuk, ahhoz szembe kell nézni, kedves testvérek, azzal, hogy azért kell, hogy megbocsásson nekem az Isten, mert bűnös vagyok. És ez nagyon nehéz feladat. Az ember nem szereti bűnösnek érezni magát. És amikor szembe kell nézni ezzel a helyzettel, akkor ezért reagálunk háromféleképpen az ő Krisztusra. Megrántjuk rá a vállunkat, hogy jó, hát, de mennyivel rosszabb emberek is vannak nálam. És akkor egyből relativizálom a történetet. Mert tudok mutogatni a környezetemben, meg fel tudok sorolni nálam százszor rosszabb embereket, mintha ez önmagában véve hitelesíteni azt a tényt, hogy nekem nincs szükségem megbocsátásra. Pedig van szükségem megbocsátásra. Mert hogy kedves testvérek, a bűnnek nem az a lényege, hogy kinek mennyi van belőle. És én nem kétlem, hogy ez a Simon, ez a farizeus, ez az ószövetségi zsidóság, vagy a Jézus korabeli zsidóság elvei alapján egy tisztességes, böcsületes, derekas embere volt ennek a zsidó társadalomnak. Nincs jogom kétségbe vonni, Jézus se vonja kétségbe. De biztos, hogy volt bűne. Ahogy mindegyikünknek van bűne. És a bűnnek tényleg nem az a lényege, hogy kinek mennyi van belőle, meg mekkora, hanem az, hogy van. És csak, hogy ezt megértsük, kicsit hadd játsszak a Biblia mondandójával, Az egész egy falatnyi bűnnel kezdődött Ádámnál és Évánál. Nem volt több egy falatnyi bűnnél. De egyből szembe kerülünk a bűnben az Úristennel. Egyből ki szakadunk abból a közösségből, amiből az Isten bennünket eredendően rendelt. Nem az a lényeg, hogy ki mennyi bűnt tud felsorolni, hanem az a lényeg, hogy van. És amikor azt mondja Jézus, hogy aki közvetve nyilván a példázatnak a nyelvezetén, hogy az 500 dénáros hitelezett sokkal jobban meg tudja becsülni magát, mert rájön arra, hogy mekkora adósságot engednek el, akkor itt valójában pont arról van szó, hogy itt a megbocsátásnak az értékelése hogyan csapódik le az emberben. Amíg én próbálom relativizálni a saját helyzetemet, amíg próbálok kibúvókat találni, hogy hát de a másik sokkal galádabb, mint én vagyok, meg nem is olyan nagy probléma ez, hogyha innen, meg onnan, meg amonnan nézzük. Addig nem a megbocsátással törődöm. Nem a megbocsátás lényegével törődöm. Nem azzal törődöm, hogy az Isten nem a bűneim szerint akar nekem megfizetni, hanem a Krisztus keresztjével a bocsánatba hív. És ahhoz, kedves testvérek, hogy ezt el tudja az ember fogadni a maga mélységében és fantasztikus mi voltjában, ahhoz először szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy rájön arra, hogy neki igenis van mit leróni az Isten elé. És teljesen mindegy, hogy emberileg nézve 50 dénár a tartozás, vagy 500 dénár. Ez teljesen mindegy. Mert az a lényeg, hogy van tartozás. Van bűn, ami engem az Istentől elszakít. Van bűn, ami engem az Istennel szembefordít. És csak akkor tudom ezt az egészet a helyére tenni, hogyha térdet hajtok. Miért nem tudunk meg többet a bűnös asszonyról? Azért, kedves testvérek, mert nem számít, hogy ki ez a nő. Bármelyikünk lehet. Bármelyikünk lehetne ez az asszony, aki oda megy, és tisztában van azzal, hogy nem csak a társadalom tartja őt bűnösnek. Nem csak társadalmi elvárások, nézőpontok, narratívák, illemszabályok alapján szorul ő bűnbocsánatra, hanem a legalapabb vető dimenzióban, amiben létezünk, ember és Isten kapcsolatában szüksége van arra, hogy az Isten neki megbocsásson. És oda megy is letértel. És nagyon izgalmas az utolsó mondat éppen ezért Jézus szájából. A te hited megtartott téged, menj el békességgel. Az Isten békéjével. Azzal a békével, ami minden értelmet meghalad. Azzal a békével, ami nem emberi normatívák békéje alapján történik és formálódik meg. Azzal a békével, amit nem úgy küzdünk ki egymás között, hogy kompromisszumokat kötünk, és átmeneti nyugvó pontokra tudunk juttatni feszültségeket, hanem azzal a békével, ami tényleg békességet hoz. Az elnyomásba is, meg a feszültségek közé is, meg a bűnös ember bűnbánatába is békességet hoz. Reagálhatunk a Krisztusra úgy, hogy elutasítjuk, reagálhatunk a Krisztusra úgy, hogy megrántjuk a vállunkat, és legyintünk, hogy nem érdekel, vagy reagálhatunk a Krisztusra úgy, és teljesen mindegy, hogy a történelem melyik pontján élünk éppen, hogy letérdelünk és elfogadjuk a bűnbocsánatát. És ez megtörténik, akkor az a mondat, kedves testvérek, ott a farizeus házában nem csak a bűnös asszonynak szól, hanem mindegyikünknek. Menj el, a te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, munkálj bennünket a te szereteteddel, hogy észrevegyük, hogy a bűnbocsánat az egyetlen út, ami bennünket az örök életbe vezet. Hogy a bűnbánat az egyetlen egy módszer, amivel megérthetjük és felfoghatjuk a te szereteted mélységét. És ebben a bűnbánatban nem egyszerűen sanyargatnunk kell magunkat, nem egyszerűen lélektanilag mélyre zuhanni, hanem valójában a te színedre kell leborulni, teljesen mindegy, hogy 5 vendégnára tartozás, vagy 500, vagy 5000. Mert az a lényeg, hogy nálad a bűnbánat után ott a megváltás öröme. Amen.